A 8. évközi vasárnapon az ünnepi mise ószövetségi olvasmányát Sirák fia könyvéből vesszük. Amikor szitálnak, fennakad a szemét. Ha valaki beszél, kiderül a gyöngéje. A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence. Az ember értékét pedig a beszéde szabja meg. A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet. Az embert szavai alapján ítélik meg. Ne magasztalj senkit, amíg nem beszélt, mert ez az ember legnagyobb próbája. A Szent Leckét Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből vesszük. Testvéreim, amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az írás szava. A győzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Legyetek tehát álhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim. Tegyétek minél többet az Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiába való. A evangéliumot Szent Lukács könyvéből vesszük, abból a nagy beszédből, amit hegyi beszédként szoktunk emlegetni, de amelyik éppen Lukács evangéliumában nem hegyen, hanem síkságon hangzik el. Ennek a beszédnek a részeit olvastuk már a megelőző vasárnapokon, és most egy ilyen kevésbé mélységekbe ható, de a gyakorlati életbe nagyon jelentős részlete következik. Jézus ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e a vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát fele barátod szemében, amikor a saját szemedben a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod fele barátodnak? Barátom, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, holott a saját szemedben sem látod, nem látod meg a gerendát. Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát fele barátod szeméből. Mert nincsen jó fa, aminek rossz gyümölcsöt teremne, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szedetelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő, hisz a szív bőségéből beszél a száj. Ha az evangéliumot veszük a kezünkbe, ugye érdekes, tulajdonképpen önállóan is olvasható részekre bomlik ez Jézusnak, ez az előadása. Nem is azt mondhatnánk, hogy fejtegetése, hanem megjegyzései, amelyeket talán az evangélista gyűjtött össze, és rakott itt egymás mellé. Az első ez, hogy vajon vezethet-e vak világtalant, nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe. Ugye érdekes ez, hogy vajon csak ugyan a szószoros értelmébe kell a kérdést érteni, abban az esetben nagyon egyértelmű, hogy hát a vak nem tud nagyon sokat segíteni a másik vakon. A dolog árnyaltabb lesz, ha további mondások is már a fülünkbe csöngenek. Sok ember kísértve van arra, talán minnyájan, hogy saját vakságunkat ne ismerjük föl, másokon akarunk segíteni, miközben saját magunkon se tudunk. És akkor a másikon való segítségünk is ügyetlenkedés lesz. Valahol valami fajta mély önismeretre, alázatra van szükség ahhoz, hogy saját gyengeségeinket is belássuk, és akkor annak a tudatában tudjunk a másik gondjaihoz hozzászólni, esetleg megítélni azt, hogy alkalmasok vagyunk-e egyáltalán arra, hogy segítsünk rajta, s ha pedig igen, akkor annak tudatában próbálunk segíteni, hogy saját tökéletlenségünknek is tudatában vagyunk. Nem nagyon felülről, nem nagyon magabiztosan beszélünk vele, hanem a saját tapasztalataink alapján alázatosan. De az is érdekes azért, hogy tényleg hogy is van a két vak. Ha a szószoros értelmébe vesszük ezt a kifejezést, akkor azért még mindig jobb, ha két vak egymásra talál, mint hogyha egyedül vannak. Eszünkbe juthat az Ószövetségből, a Prédikátor könyvéből a Biblia mondása, hogy jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak, ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené. Jaj az egyedülvalónak. Hát akkor még mindig jobb, ha a másik tökéletlen próbál segíteni rajta, vagy egymáson próbálnak segíteni, a saját vakságuk tudatában, nem tolakodón, hanem közös figyelemmel, önmaguk tökéletlensége és egymás tökéletlensége iránt is. Nagyon érdekes, mélyre vezető ez a gondolatmenet, hogyha ilyesféle módon fürkészük ennek a kijelentésnek a tartalmát, mert tulajdonképpen kérdés, hogy ugye vajon vezethet-e vak világtalant? Hát jobb, ha nem vak vezet, de ha csak világtalanok vannak a szónak átvitt értelmében, akkor még mindig jobb, ha próbálják vezetni egymást is, és próbálnak a saját vakságukra figyelni, másik segítségét is elfogadni. A baj az, hogyha a vak a vakságát nem ismeri föl, és ebbe az irányba vezet tovább a harmadik képe Jézusnak. Nem, miért látod meg a szálkát felebarátod szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hát ez már nyilvánvalóan szókép a szemünkbe hullott, hát ugye gerendát különösen, de még a szálkát is észreveszük, mert az nagyon birizgálja a szemünket. De a látásunkat veszélyeztető veszedelmeket, vagy a lelki világos látásunkat, tájékozódásunkat veszélyeztető dolgokat nem ismerjük föl. És akkor nagyon magabiztosan próbálunk élni, akkor is, amikor tulajdonképpen messze vagyunk attól, hogy pontosan látnánk a körülményeket, amelyeknek a figyelembe vételével okosan, ügyesen tudnánk cselekedni, vagy pedig fölismernénk az igazi kötelességeinket, és fölismernénk az igazi veszedelmeket, amelyek ránk lesnek. És itt nagyon érdekes épp ez a képtelen kép, hogy a saját szemében a gerendát sem veszi észre valaki. Azért, mert hajlamosak vagyunk a saját hibáinkat eltitkolni, eltusolni önmagunk előtt is. Nagyon nagy legénynek, nagyon magabiztos, tájékozott embernek gondoljuk magunkat, és mások hibáin fölháborodunk, saját hibáinkat pedig nem veszük észre. Hát erre figyelmeztet Jézus, hogy vegyük ki először saját szemünkből a gerendát, és aztán próbáljunk segíteni a másikon. Ezt a bizonyos hányaveti biztonságérzetet, hogy én nagyon bölcsnek, okosnak gondolom magam, ezt kell elsősorban megkérdőjeleznünk önmagunkba, és akkor utána magunkban is jobban eligazodunk, ráismerünk arra, hogy segítségre szorulunk, és ha segíteni próbálunk máson, akkor is másféleképpen fogunk hozzá, nem olyan magabiztosan, nem olyan pökhenli, kioktató modorban. Ugye a latin mondás is van, hogy medice cura temet ipsum, orvos, gyógyítsd először önmagadat. Hát ez talán éppen nem egészen az orvosoknak mondjuk, hanem azoknak, akik orvosnak gondolják magukat, anélkül, hogy a saját betegségeiket orvosolni próbálnák, vagy azokra ráeszmélnének. Jézus itt valahol olyan módon szólal meg, hogy úgy nem teljesen véletlenül jutnak eszünkbe a szaváról más, akár korábban elmondott bibliai mondatok, akár pedig a népek bölcsességéből való ilyen közmondásfélék. Ugye érdekes az is, hogy nem nagyobb a tanítvány a mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Ugye különösen, hogyha a mestert nagybetűvel írnánk, akkor arra gondolnánk, hogy ez a mester Jézusra utal. De azért azt is lehet, hogy egymást is tisztelettel nézünk azokra, akik mestereink voltak például a személyiségünk kialakításában, és akkor arra gondolunk, hogy nem akarunk náluk okosabbnak látszani, és talán sose is leszünk okosabbak náluk. Elég, ha akkorák leszünk, mint ők. És ők is talán éppen alázatosak is voltak, és azt is megtanulhatnánk tőlük, nem csak a magabiztos, ítélkező, vagy akár segítő sürgölődést a másik hibái körül. A következő mondások lazább kapcsolatban állnak ezekkel az eddig elhangzottakkal. Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a füge a tüskebokorról nem születelnek szőlőt. Ugye ezek a fák, hogy mi is az egészség, mi is az ember egészségének a bizonyítéka, az a tetteinek a következménye. Ha valaki nagyon is biztos abban, hogy ő tökéletesen rendben van önmagával, és a körülötte lévő világban nem áldást hoz a jelenléte, hanem bajokat kelt, akkor elgondolkodhat azon, hogy nincs-e bennem a hiba. Mások, nem csak segíteni akarok rajtok, hanem mások szemében a szálkát is meglátom, magaméban a gerendát sem, pedig talán épp azért van szálka a másik szemében is, mert az én szememben gerenda van. Azért nem tudok igazán segíteni a másikon, mert a saját hibáimra sem eszméltem rá. Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Minden fát a gyümölcséről. Ha azt vesszük észre, hogy a emberek sorsába való beavatkozásainkra ők inkább még rosszabbá lesznek, akkor valami hiba bennünk lehet. Akár a javító szándékunkat túlságában, vagy komisságában, kifejezésmódjainkban, vagy tolakodásunkban, gőgünkben, és így tovább. A fa jó gyümölcsöt terem, elsősorban ez a fontos, nem a többi fát igyekszik túlhaladni versenyben, ebben abban, nem akarja őket tanácsaival ellátni, hanem termi a maga gyümölcsét, és ez a legnagyobb áldás, amit a környezetére is hoz. A gyümölcséből esznek, és a másik fa tanul tőle, akkor is, hogyha ő nem tolakodó módon oktatja ki, hanem a példájával van előtte, és az sem úgy, hogy számon kéri rajta, hogy milyen nem csodálsz engem, nem egyszerűen nem is törődik vele nagyon, hanem termi a maga áldott gyümölcsét, az igazán jó fa. És milyen érdekes az utolsó kanyar. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő. A rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. A szív bőségéből beszél a száj. Ugye valamiképpen a szív kerül itt elő, és a léleknek a legmélye, ahol nem a másokon, hát ugye másokat kioktató okoskodás, okvetetlenkedés, tolakodás uralkodik, hanem a jónak ez az áldott alázata és termékenysége. És ez a szívbe költözik be, az embernek a szívébe, azt alakítja, azt teszi áldás forrásává, és egyúttal csöndessé is, nem tolakodóvá. Jót hoz elő a jó ember szívéből, és azután a rossz ember rosszat a rossz szívéből. A szív bőségéből beszél a száj. Megint a száj kerül elő, hogy azért nem csak a példánkkal, hanem a szánkkal is, de talán nem mindig az oktató, nem a szemrehányó, nem a számonkérő szavakkal, hanem a csöndes, talán még nem is figyelmeztető szavakkal, hanem valami különös olyan beszéddel, amelyik érinti csak a másiknak a személyiségét, de anélkül, hogy meghorzsolná, vagy vádolná, és közben olyan áldottan tud elindítani benne mindenféle folyamatokat, amelyek arra vezetnek, hogy ő is egyszerűbb életet éljen, és termékenyebbet, és hasznosabbat. A száj az nem ilyen acsarkodó, hetvenkedő, amelyik igazán jót hoz, hanem valami szelid, csöndes beszédre kész, és olyan beszédre, amelyik nem lehengerel, nem megaláz, hanem valami módon megszólítja a másikat. Esetleg azt sem veszi észre, hogy ez neki szól, vagy rá támad, vagy őt akarja befolyásolni, hanem csak csöndesen megörvendezteti, elgondolkodásra készteti, és esetleg lassan ki arra, hogy magára eszméljen, és jobb emberré legyen. Ugye szoktuk néha mondani ezt, hogy találkoztunk olyan emberekkel, akinek a közelében az ember jobb emberré lehet. Nem olyan emberek ezek, akik ilyen kioktató modorban, ilyen keményen szólnak rá a környezetükre, és figyelmeztetik őket, és uralkodni akarnak fölöttük, és formálni akarják őket, hanem akik úgy csöndesen beszélgetnek a dolgokról, és közben a szavukra megnyílik a másik embernek a szíve, a figyelme, és anélkül, hogy direkt módon őket alakítani, formálni akarná, ahelyett ugye tudja elindítani bennük a saját lelkismeretnek a folyamatait. Milyen érdekes, ugye Makarenko mondta azt magáról, hogy az új ember kovácsa. És ez egy jellegzetesen nem evangéliumi kiindulás. Jézus azt mondta, hogy emberek halásza lesz, akik, hát a halász, az nem gorombán tereli a halakat, bár utána a végén, hát azért az, még, az is azért fogja ki a halakat, hogy aztán kisüsse őket. De azért valahogy a halász az egy ilyen csöndes mesterség. A kovács az meg ugye vésővel, kalapáccsal formálja a anyagot, hát ugye inkább kalapáccsal a kovács átüzesíti, és akkor erőszakosan akar egy új formát adni annak, ami a kezébe került. Jézus nem ilyesféle módon közeledik hozzánk, és arra tanít minket is, hogy másféleképpen kell egymáshoz közelednünk. Hát ugye olyan gyönyörű ehhez oda tenni a Ószövetségi Olvasmány Sirák fia könyvéből, hogyha valaki beszél, kiderül a gyöngéje. És aztán a még messzebbről tartozik ide a Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a szövege, ahol a Jézusnak a üzenete hangzik föl, hogy halál, hol a te győzelmed, halál, hol a te fullánkod. Jézus Krisztus a halálával tanít minket igazán, akkor nem hangoskodik egyáltalán, szinte már a szava is elhal, és valami módon az értünk vállalt szenvedésével győz meg minket arról, hogy hogyan érdemes élni, és hogyan lehet valakinek a élete tényleg áldás és megváltó, tisztító erő.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.